A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Isten tiszteletünk kezdetén a 166. dicséretünk első versét énekeljük. Így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT soron következő kérdésfeleletét.
A Heidelbergi KT 104. kérdése így hangzik. Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Felele az, hogy atyám, anyám és minden felettesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat minden nemű jó oktatásoknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni.
Folytassuk tovább a már megkezdett dicséretünket, a 166. dicséretünk második, harmadik, negyedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik: Nyisd meg szánkat háladásra. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található János evangéliuma 14. fejezetében, az első 14 versben.
Jézus az egyedüli út az Atyához. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, és ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre azt mondta: Uram, nem tudjuk, hova mély. Honnan tudnánk az utat? Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Azt mondta neki Fülöp: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszol: Mennyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp? Aki látott engem, látta az atyát, hogyan mondhatod, hogy mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, viszi végbe tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én tettem. Sőt, azoknál nagyobbakat is tesz, mert én az én atyámhoz megyek. Akármit kértek majd az én nevemben, megteszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, megteszem azt. Gyertek testvéreim, köszönjük meg az Istennek a nagy igényét. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönjük neked, hogy az elmúlt egyházi évben is megtapasztalhattuk kegyelmedet, szeretetedet. Köszönjük, hogy velünk voltál minden napon. Adtad az igédet és vezettél bennünket. erőt adtál munkánkhoz, és ha bánatért vagy betegséggel látogattál, gyógyítottál, védtél. Oldottad fájdalmunkat, ha gyászért, kétségbeesésünkből kivezettél, és utat mutattál. Köszönjük örömeinket is, amiket adtál. Köszönjük vezetésedet, amelyet adsz minden nap igéd által. És köszönjük, hogy az idén is erősítette gyülekezetünket. Adtál fiatal párokat, adtál új életeket közénk. Köszönjük, hogy ma is bátran fordulhatunk felé, és tudhatjuk, hogy nem hagysz meg magunkra, ha keresünk téged. Arra kérünk, áld meg bennünket több hittel, rád figyeléssel, bölcsességgel és szeretettel. Te termővé igéded bennünk, gyermekeinkben és unokáinkban, és ne engedd, hogy üres szívvel hagyjuk el házadat. Áld meg emlékező szeretetünket azokról, akik beteltek az élettel, és akiket már elhívtál közülünk. Szent lelket töltse be az űrt szívünkben, és adj erőt, hogy amit ránk bíztál, meg tudjuk cselekedni. Add, hogy evangéliumod üzenetét bátran hirdessük ott, ahová állítottál bennünket, és adj ébredést nekünk és népünknek. Amen.
Bűnbocsánat igéjét az 50. Zsoltár 15. verséből olvasom. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Az igehirdetésre készülve a 275. dicséretünk első versét énekeljük. A 275. dicséretünk első verse így kezdődik, az Úristen az én reménységem. Található a már felolvasott evangéliumi szakaszban, közelebbről János evangéliuma 14. fejezetében az első 3 versben. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem tudom, hogy a testvérek közül ki hogy van az otthon kérdésével. Én nagyon szeretek otthon lenni. Most különösen a szabadságom ideje alatt éltem azt meg, hogy jó, el lehet utazni, de még jobb visszajönni, még jobb a saját ágyban aludni. Jó, hogyha tudom, hogy mit hol találok meg a szekrényben, de legfőképpen attól jó, hogy ott vannak mellettem a szeretteim. A mai vasárnap, az örök élet vasárnapja, mikor különösen is azokat a testvéreket hívtuk a templomba, akik az előző egyházi évben veszítették el hozzátartozójukat, akiknek friss gyászuk van. Akik talán most azt élik meg, hogy már az otthon sem igazán otthon, mert hiányzik belőle valaki, aki már soha nem lesz jelen az életükbe. Amikor az Úristen megteremtette Ádámot és Évát, otthonául odaadta nekik az Éden kertjét, ahol mindenük megvolt. Teljes volt a komfort érzet, ott béke volt és harmónia, nem kellett tartani semmitől, tökéletes egységben volt az ember Istennel, aki a kert fái között járkált hűvös alkonyatkor, egységbe volt a teremtett világgal, minden igen szép és minden igen jó volt. Nem fenyegette őket semmiféle természeti katasztrófa, sem betegség, sem halál, sem öregedés. Ebből a védettségből szakadt ki az ember, a bűneset után az igazi otthonából esett ki, és ezt az igazi otthont próbáljuk mi megteremteni. Vesszük az örök lakást, azt gondolván, hogy igazán örök lakás, de az emberi próbálkozások mindig csak töredékesek, mert hogyha sikerül is valamit összehozni, Az emberi törekvéseink mindig csak végesek lehetnek. Itt a földön nem lehet örök lakásunk. De miért kezdtem ezzel? Azért, mert János evangéliumában Jézus Krisztus a tanítványainak búcsú beszédében halála előtt pont erről beszél. Hiszen ő ezért jött le erre a földre. Ez volt az ő küldetése, hogy helyreállítsa a tönkrement kapcsolatot Isten és ember között. Hogy nekünk újra igazi otthonunk lehessen, nem kis időre, hanem örökké. És így kezdődött ez a szakasz, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Először ezt mondja nekik. A tanítványok érezhették, hogy van valami a levegőben. Készülődik Jézus a nagy útra, az utolsó útjára. Már nem olyan együtt lenni, valaki közülük el fogja őt árulni. A tanítványok is csak emberek, és bár három esztende járnak együtt Jézussal, mégis olyan nehéz a szívük, mégsem értik az ő igéit, ígéreteit, szenvedését és halálát, nehezen tudják elfogadni, inkább csak hárítanak, és nem is fog ez nekik menni, csak hittel. Az ember szívében annyi nyugtalanság tud lángra kapni és felerősödni. Rengeteg nyugtalanság, hiszen a világ is nyugtalan, amiben élünk, folyton változik. Ha ma békességem van, nem tudhatom, hogy holnap nem fogja ezt valami fölkavarni, nem történik-e valami váratlan, kizökkentő esemény. Akinek ma fogom a kezét, velem lesz holnap is, ez se bizonyos, hogy velem lesz holnap is. Ma egészséges vagyok, ma még megbírom ezt tenni, de vajon holnap, holnap után is fog ez nekem menni ebben a tempóban? Nem munkálkodik bennem is valami láthatatlan betegség? Ma még van otthonom, de történhet vele bármi, mint láttuk is, hogy vannak váratlan katasztrófák, és nem lehet tudni, hogy holnap is lesz-e otthonom itt a földön. Vagy mit fog érni a pénzem, lesz-e nyugdíjam, mi a biztosíték a holnapnak? Vagy megtettem-e, megteszek-e mindent a szeretteimért? Hogyha ott lettem volna mellette, akkor lehet, hogy nem következett volna be ez a tragédia. Vagy ha jobban odafigyelek rá, ha idejében elküldöm, elviszem orvoshoz, akkor talán még meg lehetett volna menteni, és itt lenne mellettem. Lehetne folytatni tovább a sort, hogy mennyi minden nyugtalanság van bennünk, és minden nyugtalanság elveszi az örömünket, mérgezi az életünket, és vigasztalásra van szükségünk. Nem csak a friss gyászolóknak van szükségük vigasztalásra, mert mindannyian vigasztalásra szoruló, nyugtalan emberek vagyunk. És nyugtalan lehet akkor is a szívünk, hogyha úgy ment el, szerettünk, hogy nem vagyok benne biztos, hogy hova megy. Mert úgy ment el, hogy nem hitt az Istenben, nem hitt abban, hogy Jézus Krisztusért van üdvössége. Hát mi lesz akkor a folytatás? Hol is van ő? Találkozunk-e akkor? Ez is egy nagy nyugtalan forrás, hogy mi van előre ment szeretteinkkel. Nem látjuk innen emberi szemmel, hogy mi a folytatás. És nyugtalankodunk. És ami Urunk Jézus Krisztus nyugtalanság helyett valami egészen mást kínál nekünk, azt, hogy higgyünk ő benne. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És ez a belé vetett hit, ez nem csak ismeret, hogy igen, ő létezik, igen, van Isten. Van, akinek lennie kell ott fenn, aki igazgatja az életünket. Mint ahogy néha elhangzik temetéseken is ez az ének, hogy kell ott fenn lennie egy országnak valahol, igen, ott a távolban. De ez még nem hit, hogy hiszem ezt. Az ördögök is hiszik, hogy van Isten, de ettől az ismerettől még nem változik semmi, mert nem engedelmeskednek az Istennek. Ismeret mellett tehát a hit, szívbeli bizalom is, hogy ráhagyatkozom erre az Istenre, aki valóságos, élő, hatalmas Isten, rábízom magamat egészen, neki adom át az életemet, hogy itt vagyok, Uram, te tudod, hogy milyen vagyok, de te itt vagyok. Tehát Jézus Krisztussal való kapcsolat a hit, hogy elhiszem, hogy ő mit tett értem. Itt Jézus Krisztus még előtte van a keresztútnak. Utána megy a keresztre, értünk fogja vállalni ezt a nehéz utat, a halált, ami bűneinknek az ítéletét. mi érdemelnénk ezt meg, az örök halált, a kárhozatot jogosan. De Krisztus azért megy oda, hogy nekünk ezt az utat már ne kelljen végigjárni, hogy mi az ő érdeméért örök életet kapjunk, mert kegyelmes és szeret, és ő tette le az életét. Tehát hitünk az értünk meghalt, de feltámadott és élő Jézus Krisztushoz köt. A tanítványok itt még nem érthetik ezt a titkot, mert még nem töltetett ki rájuk a Szentlélek, de mi már érthetjük és elfogadhatjuk. Később fogják majd pünkösd után megérteni, és majd hirdetni is szerte a világon. Isten oda szeretne mindannyiunkat elsegíteni, hogy erős hitünk legyen, hogy bizonyosságunk is legyen az örök élet felől, amit nem ingathat meg semmi és senki. Egy olyan szikla, szilárd talajt akar a lábunk elé tenni, amit nem húzhat ki onnan senki. Még a halál, még az elmúlás sem változtathat rajta. És az elhunyt szeretteinket is mindig csak rábízhatjuk. És nem kell, hogy találgassunk, hogy hol vannak, hiszen ez Istennek a hatásköre, hogy hogyan ítéli meg az életünket. Itt az ige ugye azt írta, hogy sok lakóhely van ott, több, mint amit mi el tudunk képzelni. És az ő kegyelme annál nagyobb, mint amilyennek mi gondoljuk. És bármit elvégezhet az ő szívében, mindenkinek a szívében, amit csak akar. Tehát mi benne hihetünk, rá bízhatjuk magunkat. Hihetünk benne, hogy ő mindent bölcsen cselekszik. És hitáltal éljük meg aztán azt is, hogy ebben békességet kapunk. Jézus elmegy, hogy helyet készítsen nekünk. Halála után következik harmadnapra a feltámadása, 40 napig még itt lesz a földön, dicsőséges testében a tanítványokkal, de utána fölmegy a mennybe, hogy ott nekünk örök lakást készítsen. El kell mennie, ezt mondja itt a tanítványoknak. Az elmenetel és a búcsúzás pedig mindig fájdalmas. A gyászoló szív ezt éli meg, hogy bizony fáj, nagyon fáj elengedni, és sokszor még inkább tartaná őt itt gondolatokba, vagy azzal is, hogy hazavisszük az urnát, hogy itt legyen közöttünk. De igazából, aki elment, az már elment, nincs itt közöttünk. Innen a földről ezt az elmenetet láthatjuk, addig tudjuk az eseményeket nyomon követni. A tanítványok is elszenvedik majd azt, hogy Jézust megfogják, látják azt, hogy keresztre feszítik, de utána találkoznak a feltámadott Jézussal is, beszélgetnek vele, és végül egy felhő fogja el őt a szemük elől, mert Jézus fölmegy a mennybe, elmegy az ő eredeti rendeltetési helyére, az otthonába, az örök isteni létébe. Hittel tehát tudhatjuk, hogy ennek az elmenetelnek célja van, a helykészítés. Jelenések könyve így beszél a mennyről, erről az örökké való helyről, hogy Isten eltöröl minden könnyet a szemünkről. Halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom. Hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, olyanokat készített ott el Isten az őt szeretőknek. Tehát ott nem lesz többet félelem, nem kell aggódnunk semmiért, nem lesz hiányunk semmiben. Ott nem fogunk fázni és éhezni, nem fogunk még csak megöregedni, megbetegedni sem. És attól sem kell félni, hogy ebből a boldog állapotból kiesünk, vagy egyszer annak vége lesz, mert nem lesz vége. És igazából a szívünk legmélyén oda vágyódunk, és minden otthon teremtésünk ebből a vágyból fakad, amely nekünk bűnös embereknek készítetett el, akik elfogadhattuk mégis a kegyelmet, belépőt az örökkévaló országba. Jézus példázataiban is beszél erről, mikor a nagy vendégségről szól, és hangzik a hívás, hogy íme, minden kész, jöhetnek a meghívottak. Ott van a terített asztal, a gazdag lakoma, ott van a tiszta fehér ruha, amibe be lehet öltözni, és akik elfogadják a meghívást, felvehetik a tiszta fehér ruhát. Úgy fogad bennünket az Atya, mint saját gyermekeit, akik nem követtek el semmiféle engedetlenséget. Innen a földön azt látjuk, hogy a halál egy sötét alagút, bele kell mennünk, és bele kell engedjük a szeretteinket, mert nem tehetünk mást. De azt mondja Jézus, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek, tehát ennek a végén ott van, ott vár bennünket maga az Úr Jézus Krisztus, az ő országában az elkészített helyjel. Mint amikor várunk egy vendéget nagy szeretettel, elkészítünk mindent neki, hogy jó legyen. Ha tudjuk, hogy valamit nem szeret, akkor azt nem főzzük, kedveskedünk neki. Tehát jobb folytatás következik. Egy jobb, sőt nem is csak jobb, hanem egy tökéletes kiadásban. És az, hogy elkészítetett a hely, az azt is jelenti, hogy nem nekünk kell itt a földön elkészíteni, nem nekünk kell érte tenni. Tehát a cselekedeteink érdemszerzése kizárva, tehát nem a hívő teljesítményeink megjutalmazása ez a hely, és olyan jó, hogy nem az, hanem ingyen kapjuk, mert Jézus Krisztus nekünk elkészítette. Tehát van ott helyünk, van otthonunk, és aki ezt hiszi, az vágyódik erre a helyre már itt a földön. Pál apostolban is megfogalmazódik ez a gondolat, amikor így sóhajt fel, hogy vágyódom elköltözni, és a Krisztussal lenni, mert az sokkal inkább jobb. Tudja, hogy ha eljön az idő, akkor ez be fog következni. Tudja, hogy azért tartja őt itt az Isten még, mert dolga van, feladata van, az evangéliumot hirdeti, de tudja, hogy sokkal jobb lesz, ami azután következik. Tegnap egy kedves asszonytestvérünkkel találkoztam, jött be a kapun egy nagy bőrönddel. Kérdeztem, hogy mi ez a bőrönd, úgy örvendeztem neki, mert tudom, hogy beteg, régen nem láttam már, otthon van, nem tud kimozdulni. És ez volt a válasza a kérdésemre, hogy én már készülődöm. Csodálkozva néztem rá, hogy hova készülődik, nem értettem. Aztán eszméltem, hogy hova készülődik, oda átra készülődik, elrendezi a dolgait. Úgy fájt a szívem utána, és még úgy mondtam volna, hogy hát ha még ez nagyon messze lesz, de inkább nem szóltam, hiszen a betegnek, a szenvedőnek nem könnyű itt maradni, jobb készülődni az örökkévaló otthonba, ahol eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Ott lehetnek bennünk a kérdések, hogy hát milyen az a hely, vagy mit fogunk ott tenni. Itt a tanítványokban is biztos vagyok benne, hogy sokféle kérdés van, még szinte fel sem fogják, hogy az Úr Jézus miről is beszélt nekik, nem ismerik azt a helyet. Fülöp mer valamit kérdezni, hogy is van ez, és kicsit szemrehányóan mondja neki azt Jézus, hogy annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg, mert hiszen Jézus Krisztus az út, oda átra, akit meg lehet ismerni, és bárcsak meg lenne nekünk is ez a bizonyosságunk, ez az üdv bizonyosságunk, hogy Jézus elment, hogy nekünk is helyet készítsen, nem csak úgy általánosságban valakinek majd, és azt nem lehet tudni, hogy kinek, hanem bízzuk rá az életünket úgy, ahogy van, és ő adja a hitet, ő oltja a hitet, hogy elhiggyük ezt az ígéretét is, hogy ő elment, hogy nekünk helyet készítsen. Aztán a harmadik ígéret, ami előjön ebből az igéből, nagyon sok ígéret előjön még, de ezt emelem ki még, hogy ő ismét eljön, hogy magához vegyen bennünket. És ez a mondata Jézusnak felemeli a tekintetünket, és elfordítja a földtől, világi kincsektől, és időben is felemeli a tekintetünket a jövő felé, hogy visszajövök, és mindig ott leszek veletek. Nem tudjuk ennek az idejét, de előttünk van. És lássunk messzebb a láthatókon, túl a láthatatlanokra. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy az Isten előhozza Jézus által az elhunytakat, hogy mindenkor vele együtt legyünk. Jézus egyszer vissza fog jönni, ahogyan elment, de akkor már, mint király, mint hatalmas úr, aki előtt meghajolhatunk. Elment, de csak egy időre, és attól, hogy elment, még igaz marad az ígérete, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. Hiszen Jézus nem kiment ebből a világból, hogy minket magunkra hagyjon, hanem éppen azért ment el, hogy nekünk többet adjon, hogy elküldi majd szent lelkét 10 nap múlva, és ez a lélek kitöltetett, és mi lélek által lehetünk vele együtt, és a tanítványok is ezt fogják átélni, hogy a lélek által még közelebb jött Jézus, a szívükbe költözött, belülről formálja őket, belülről vezeti őket, és engedhetnek mindig a lélek indításának. Ezért nem kell nyugtalankodjunk, mert hallja a mi szavunkat, ismeri a mi gondolatainkat is, kiálthatunk hozzá, kérhetünk, kérdezhetünk. És a tanítványok is azt élik át, lépten nyomon olvashatunk erről a folytatásban, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy velük együtt munkálkodik az Úr Jézus Krisztus. Megy előttük, és hogyha szólnak, akkor az övéből mondják, mintha ő szólna általuk, ő végzi a munkáját általuk. Tehát ott van velük, és mi hihetjük, hogy velünk is itt van, egészen közel, ha behívtuk őt a szívünkbe, az életünkbe. Tehát velünk van, és velünk is lesz majd minden napon. Ez kérdés marad, örök kérdés marad, hogy mikor jön majd vissza, hogy úgy igazán színről színre látásilag is vele lehessünk, de ez a hitünknek a tárgya, hogy el fog jönni az a nap. És aki itt a földön vele van, az a későbbiekben is vele lesz. És maga az üdvösség is ezt jelenti, hogy Jézussal együtt lenni. Itt a földön már vele, ha befogadtuk a szívünkbe, az életünkbe, és utána oda át is vele, közelebb hozzá, és ez hitáltal működik. Nem tudjuk, hogy mi mikor lépjük át ezt a választóvonalat, de hihetjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus igazat mond, hogy ez így lesz, és ez a mi reménységünk. És ezzel a reménységgel élhetünk már itt a földön, és ezzel a reménységgel lehet gyászolni is, még akkor is, hogyha nagyon fájdalmas a búcsúzás. Jézus visszajön, és várhatjuk őt. A benne hívők akkor feltámadnak vele együtt. Ezt a kijelentését is komolyan vehetjük, hogy ő visszajön, és itt lesz, és uralkodni fog, és vele együtt mi is. De mit jelent az, hogy komolyan vesszük ezt az ígéretet? Akkor másként élünk. Annak az embernek az élete beszédes élet lesz, amire rákérdeznek a hitetlenek, hogy neked van nyugalmad, hogy neked békességed van ebben a nyugtalan helyzetben is. Akkor az az ember mennyei polgárként él már itt ezen a földön, abban a boldog várakozásban, hogy bármikor megjelenhet Jézus előtt. Az az ember tisztán tartja magát, rendezettek a dolgai, hiszen arra a napra ez az ígéretünk, hogy ő elkészíti a szívünket, megtisztítja azt. Befejezésül egy történetet szeretnék mondani, én is úgy olvastam készüléskor ezt a történetet, és nagyon sokat jelentett nekem egy emberről, aki így rá tudott hagyatkozni ezekre az igékre, Jézus Krisztusra, aki úttá, igazságá és életté lett az életében. Egy idős emberről szól, aki nagyon súlyosan megbetegedett, már nem tudott felkelni, hanem ágyba fekvő volt, és meglátogatta őt a lelkésze. Beszélgettek, és úgy megakadt a szeme egy üres széken, ami olyan furcsán állt az ő ágya mellett, szokatlanul állt ott az ágya mellett, és meg is kérdezte a beteget, hogy mire kell neki ez az üres szék. És a beteg így válaszolt, hogy azt szoktam elképzelni, hogy Jézus itt ül a széken, és én beszélgetek vele. Most is vele beszélgettem, mielőtt maga idejött. valóság volt számára, ennek a beteg embernek a számára, hogy ott van vele az Úr Jézus Krisztus, és fájdalmaiban hozzá kiáltott, és tőle kért erőt, és valószínű, hogy a bűneit is neki vallotta meg, és kapott rá bocsánatot. És azt is elmondta a lelkészének, hogy olyan nehéz volt neki előtte imádkoznia, de most, hogy megértette, hogy itt van Jézus, könnyű az imádság, nem jelent nehézséget. Néhány nap múlva az idős embernek a lánya csengetett a lelkésznél, és hozta a szomorú hírt, hogy meghalt a bácsi, és így mondta el, hogy egy-két órára magára kellett hagynom, és amikor visszamentem hozzá, már halott volt, és a feje arra az üres székre borult rá, mert hogy így élte meg a halált, hogy Jézussal együtt, hogy ő visz át oda. Jézus az út az atyához, aki előre ment, és aki nekünk helyet készített. Bárcsak ez lehetne a mi vigasztalásunk, de inkább így mondom, hogy bárcsak ő lehetne a mi vigasztalásunk, hogy rábízzuk magunkat, és előre ment szeretteinket is. Amen. Isten igéjére válaszként a 275. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Figyeljünk a szövegre is, hogy mit énekelünk. A második vers így kezdődik, hogy benne élek, haláltól nem félek. Úr Jézus Krisztus, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te magad vagy az út, az igazság és az élet. Dicsérünk azért, hogy te előre mentél, hogy nekünk helyet készítsél. Dicsérünk azért, hogy elszenvedted a halált, a bűneinknek a jogos ítéletét. Dicsérünk azért, hogy olyan kegyelmes vagy, hogy a hitet is te ébreszted a szívünkbe, hogy mindezt megismerjük, hogy mindez bizonyosság legyen, és szívbeli rád hagyatkozás. Urunk Istenünk, különösen is most a gyászoló szíveket visszük eléd, akik ebben az évben engedték el minden élőknek útjára szerettüket. Könyörülj rajtuk, és vigasztald őket. Urunk, a nyugtalan szívükre te adj gyógyírt magaddal. Urunk Istenünk, eléd visszük így a bűneinket is, hiszen te tudod, hogy mennyi aggódás van a halállal kapcsolatban, az elmúlással kapcsolatban szívünkbe. Mennyi vád, hogy vajon jól cselekedtünk-e. Urunk, te tudod, és köszönjük, hogy nálad minden bűnünkre van bocsánat Jézus Krisztusért. Bocsásd meg, Urunk, amikor mi magunk akarjuk kieszközölni nálad azt az elkészített helyet. Köszönjük, hogy nem kell érte tenni semmit, csak elhinni, hittel elfogadni. Könyörülj rajtunk, hogy elfogadjuk, és tudjunk hálából neked élni, hálából engedelmeskedni, jó gyümölcsöket teremni, hálából hirdetni a te nevedet azok felé, akik nem ismernek téged és halálba vannak. Könyörülj rajtunk, hogy hadd lehessen ilyen feléd mutató jellé az életünk, hogy akár szavak nélkül is vonzunk te hozzád. Köszönjük azt, Urunk, hogy ismered most a szívünket, és arra kérünk, hogy a csendben elmondott imádságokat is te formáld, hogy merjünk valóban mindent eléd letenni, és meghallani a te válaszodat, halk szelíd hangodat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. A gyülekezet foglalja el a helyét.